De már az asszilaknál sem jövök, bocsánat, hogy a király palotában voltak olyan domborművek, olyan vadászszenteket ábrázoltak. Voltak, amelyek városok lerombolását. És hogy nem, a követeket, amelyet átvezettek azokon a csarnokon, ott csupa olyan kép volt, amelyik ostrom, leromboltak ezt a várost, meghódolnak ezeknek az országnak követei, és majd mindig ezeken a területeken vezették át a külföldi követeket.
Na, tehát itt közben ugye belet kapcsolva a felvevőt, igazából olyan szünetet töltöttünk el, ami alatt végig beszélgettünk egymással, és ennek a folytatását halljátok most. És akkor most Csabához ide csatlakozom, hogy például amikor a 90-ben kint voltak a Moszkvában, ugye, hogy felmondják a Varsói szerződést, meg stb. Tehát ott is mesélték, hogy a Kremlben egy olyan teremben voltak, ami 20 méter volt a belmagassága, 60 méter hosszú, 40 méter széles, ilyen hatalmas oszlopok voltak, és hogy ott volt vagy, mit tudom én, 500 orosz tábornok, vagy szovjet tábornok. Tehát ugye ez is az a hatás, tehát a hatalomnak a nyomásgyakorlása a mások. Ez ugye ez a monumentális dolog, és hogy ott ugye az ott lévő külföldi személyiségek azok ugye egy nyomást éreznek magukon, mint amikor mondtad azt a példát, hogy amikor volt egy ember, akivel kísérletet végeztek, a többiek beavatottak voltak, és az egy ember is annak ellenére, hogy az a vonal az rövidebb volt, mint a másik, mégis azt mondta, hogy ugyanolyan hosszú, mert a többiek azt mondták. Na, és akkor folytassuk tovább. Mit is adtunk meg a második témán?
Az egyén beilleszkedési nehézségei mai társadalomban.
Igen, hát azt hiszem erről
beszéltünk. Igen, ez elég egyben volt a kettő. Bocsánat, erre az előbbi példát, mint mondtál a megfélemlítésről. Napóleon mondta azt, és ő nagyon tudta végül, hogy a fenséges nevetségestől csak egy hajszál választja el. A fenséges ad nyilván nem csak a fenséges, tehát a felemelő dolgot értette, hanem azt is, hogy amikor a hatalom majd nyilván a maga hihetetlen lenyűgöző erejével, és az is, amikor ez teljesen szétfoszlik, és nem van semmi hatalma az embernek, hogy megtapasztalta mind a két végletet alaposan.
Igen.
Tehát időnként ezeket hihetetlen könnyen át tud billenni egyik a másik, az egyik véglet, abban a másik végletbe át lehet billenni.
Igen, hát ugye azt hiszem, hogy ez a szeretet és a harag, ugye a gyűlölet, ugye ezt, vagy egy rossz kedvet, egy humorral fel lehet oldani, és akkor ugye az a sok negatív dolog az ott felszabadul, és akkor megoldódik. Na, tehát ugye, hogy akkor kerüljünk vissza a témához, hát tényleg azt hiszem, ez igazán a mai világról szól, hogy az egyén megfelelési vágya, ugye, vagy kényszer a társadalommal szembe. Egyáltalán feltétlenül meg kell-e felelnünk, mi az, hogy a társadalom elvárása, ki az, mi az, ugye, ez egy megint megfoghatatlan dolog.
És hogy mi a társadalom elvárása egyáltalán? Tehát például előbb szóba
kerültek... Igaz-e az, amit egyesek azt mondanak, hogy ez a társadalom elvárása, amikor egy rádióban egy bárki. Tehát feltétlenül igaz-e az, hogy az tényleg elvárás, vagy csak bizonyos csoportok, érdekek akarják úgy beállítani, hogy hát most annak kell megfelelni valami ok miatt?
Előbb elhangzott például az a szó, hogy törvények. Hogy törvényekkel mit lehet meghatározni? Tehát például az ember hihetné azt, hogy ez akkor a társadalom elvárása, vagy egyik elvárása, hiszen ez törvényben foglalva. De vajon tényleg ez így működik? Hát gondolj például arra, hogy a 36-ban fogadták el a Szovjetunió alkotmányát, jó később, ami papíron gyönyörű alkotmány volt. Buharin büszke kellett ismerni, amikor kint volt Párizsban, hogy ez az a tollamvel írtam az alkotmányt. És utána hazament Moszkvába, ahol letartóztatták, mint krémet és cári és titkosszolgát, és ki is végezték hamarosan. Mert ugye ez a Stalin terrornak a legmélyebb időszaka volt. Tehát amikor megszedett egy törvényrend, amely egy papíron csodálatos volt, minden alapvető szabadságot garantált, vallásszabadságtól kezdve szólásszabadság, semmi sem tiltotta, hogy az ember pártot alapítson, például nem kommunista pártot, stb. Ez képest éppen 100,000 szám ölték meg az embereket, és 1,000,000 szám vitték őket nevetséges indokokkal koncentrációs táborba. Tehát az, hogy mit foglalnak törvénybe, és mi az a társadalmi igazi elvárás, azt nagyon el tud válni egymástól. Egy Eszter nevű norvég szociológusnak van egy remek példája. Ugye most már gyakorlatilag minden államban a világon, valószínűleg ez egy univerzális törvénynél vált, a Kressznek az a szabálya, hogy a piros, az tilos, a sárga, várj, zöld, szabad. Tehát ugye a közlekedés lámpának a színe, valószínűleg nincs olyan ország, nem lehet, ahol másképpen működnének a közlekedés lámpák, ha van közlekedés lámpa, mert el lehet képzelni egyes országra még az sincs. Na most, azt mondja, mégis azt tapasztaljuk, ha megnézzük az országot, egy csomó országban, egy csomó helyen nem tartják ezt a szabályokat. De a közelebbre személye beszél, akkor nem arra van szó, hogy agyba főbe megszegik a szabályt, hanem itt is vannak bizonyos szabályok, csak éppen másfajta szabályoknak engedélyeskednek az emberek. Például Amerikában egyes ilyen nagyon veszélyes nagyvárosi gettók határán levő közlekedés lámpáknak kialakult egy olyan bűnözési mód, hogy piros lámpát odarohantak, ajtót kiténtek, kitértek a pénztárcát vagy a táskát, és úgy elrohantak. És ezért az arra autózó középosztálybeliek inkább vállalták a kockázatot, hogy átmenjenek a piroson, mert úgy érezték, hogy ez kisebb kockázat, mint hogyha megvárják, hogy kirabolják őket. Aztán Brazíliában azt mondják, hogy ha vannak olyan ugyancsak középosztálybeliek, akik jártak sokat Európában vagy Észak-Amerikában, akkor betartják a szabályokat. Hazamennek Rio de Janeiroba, és nem, megint átmennek a piroson. Szóval, hogy na, hogy nem állok meg. Ha megállnék a pirosnál, mögöttem lő belém szalad. Mert azt hiszi, hogy normális jó brazilként nem tartom be a szabályokat, és úgyse fog megállni. Tehát ezért vagyok kénytelen átmenni rajta. Vagy például Kínában, ahol ugye jó ideig mondjuk nem ad, most már autó is van pár százmillió, de főleg mikor példát írta ezt, akkor gerékpárokkal közlekedtek az emberek. De ideig foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy megcserélik. Mert akkoriban volt a kulturális forradalom, és a vörös gárdisták kiakadtak azon, mi az, hogy piros-tilos. A vörös az szabadságot jelent, az szabad, azt kell jelenteni, hogy szabad. És általában azon múlt a dolog, hogy Mao-t meggyőzte a sofőrje, hogy Mao elvtársa, a piros az jobban látszik a rossz időjárási részünk idején, ezért maradt Kínában végül ugyanaz a szabályozás, mint a világ többi részén. Tehát azt lehet mondani, és ehhez hasonló példákat is hozom, hogy mind-mind arra vonatkozik, hogy van ugyan egy törvényes szabályozás, ami elvileg mindenütt azonos, de ez van, ahol rengetegszer megszegik, de ez a megszegés is, ha jobban utána nézzük, akkor valami egészen másfajta szabályozás, mint ez a kirajzódik mögötte. Ami nincsen törvényekbe írva, sőt időnként szembefordul a törvényekkel, de itt látjuk legalább olyan hatékonyabb, hogy hogyan szabályozza az embereknek a viselkedését. És ez mondom csak példa, rengeteg ehhez hasonló példát lehet hozni. És mi magyarok most főleg tudjuk, mert ugye nálunk is hoztak most egy csomó törvényt, amire mindig azt mondják, mindig azt a példát szokták felhozni, hogy a törvényeknél az nem működik, mert ez olyan, mint a brit gyep. A britek ugye hogyan csinálják a gyepet, hogy nincsen a semmi titka, locsolni kell és rendszeresen nyírni. 300 évig. És akkor milyen szép sejmes lesz. A törvényekkel is ez a helyzet. Évszázadokon keresztül és stabil jogrend kell, és akkor az emberek megszokják és gyakorlatilag ezt fogják követni. Általában a 18. század végi Anglia valami hihetetlenül korrupt egy ország volt, és nulla volt a közbiztonság. A 20. században a brit egyrészt a közbiztonság is viszonylag jónak számít, mondjuk a 20. század másodikára is van egy romlás, de a közbiztonságkar is állítólag nem annyira rossz. Tehát ezen a téren volt egy javítás, csak éppen kellett hozzá pár évszázad. Bár bocsánat, lehet ideges a szakásom, mindig az egyrészt mondani, mondom másrészt is. Egy kollégám egyszer utána járt ennek a brit gyep dolognak, mikor volt ez a Kossuth téri elnézést kifejezésre, de húgyszagú forradalom, tehát hogyha emlékeznek el, ugye sok forradalom már ott végezte el a szükségét, és utána, mikor véget ért ez a Kossuth téri ügy 2006-ban, akkor ki kellett cserélni a gyepet a Kossuth téren. És akkor elkezdett engem, hogy van ez Angliában? Tényleg az van, 300 éve keresztül csak locsolják és nyírek, és nem kell cserélni? Mondta, ezt kideríti. Megnézte az interneten, hogy ki az illetékes, akit fel kell hívni, és felhívta. És tényleg nem cserélik a gyepet soha? Csak locsolják és nyírják? De rendszeresen cseréljük. Néhány évente az ilyen nagy közparkon lecseréljük, hogy viszik a gyeptéklákat, és gyeptéklára jövő, azt hiszem, hogy lehet, hogy nem is brit, hanem globalizáció importált, és indonéz, vagy itt, amelyen honnan hozták, és tehát ezt sem cseréljük. És azt mondta, ezek után megpróbáltak kiderülni a magyar helyzetet is, hogy milyen gyakran cserélik a parkokban a füvet, vagy hogy van ez. És inkább itt jött rá egy másik sajátosságra, ami Magyarországot megkülönböztette Angliától. Ott Anglia megnézte, hogy a Király Parkok felügyelője, ez is az a telefonszám, és felhívta, és beszélt vele. Nem tudta kiderülni Magyarországon, hogy ki az illetékes. Össze-vissza telefonált, azoknak, akikre gondolhatta, hogy esetleg közfelelet fenntartó, stb. Akik mondta, hogy illetékesek, hát mindenki a fejét vakart, hát nem is tudom, hogy kit kell ezt megkérdezni, meg próbálj meg itt, vagy nem is tudom. Egyszerűen nem tudta kideríteni. Inkább ebben volt a különbség, nem abban, hogy organikus hagyományok és szép lassan évszázadokat megszokták, hanem ott kristálytisztán meg voltak szabva, hogy kinek mi a dolga, XY a felelős ezért, meg lehet kérdezni, és ő elmondja. Itt viszont a nagy katyvaszban valahogy nem derült ki, hogy ki a felelős.
De ez csak mostanában van, mert például alföldi ember visszatérve, hogy a hosszágra, ahol a pásztor az Isten tányérjának tekint, asztalának tekintette, ahol ugye lelát, és ezért nem lehet hazudni neki, ott nagyon megvoltak a szabályok, hogy például azt, hogy nem mehetett ki, amikor már kezdett a globalizálni, ezek a technika fejlődése, nem vittek ki autókat, motorokat, tehát ezek ilyen alapszabályok voltak. Nem sértették meg az ősi törvényeit a földnek.
De ezek az ősi törvények is néha nagyon bizonytalan tudnak lenni. Emlegette, bocsánat, hogy kifészítem, a hang is elemért emlegette, ugyebár a társadalmi csapdákat. Annak idején, amikor olvastam még kamaszként még az egyetem előtt, és én is láttam a számok mennyire, például amikor leírja, hogy a köszönési szabályainkban mennyire megmutatkozik ez a társadalmi bizonytalanság, hogy nincsenek, egyáltalán nincsenek univerzális megszólításaink, elfordult megszólításaink, se elvtársazni, se ulazni, se azt mondom, hogy nem tudunk semmit igazán, nem tudunk köszönni egymásnak, hogy mit, kinek, mikor, hogyan kell köszönni, és aztán hülye helyzetek vannak, hogy a kamaszlány találkozik a 40-es férfivel, és akkor egyszerre köszönnek egymásnak csókolomot, meg hát szóval valahogy ez is mutatja, hogy itt egy annyira kialakulatlan, annyira válságolő társadalom van, és akkor, mikor ezt olvastam, azt hittem, hogy ez egy tényleg mennyire a magyar társadalmat jellemzi. És a legnagyobb meglepetésem a 30-as években, amikor elkezdtem olvasni a szociográfiákat, amit ekkor készítettek, ugyanez a dolog felmerül, a falvalva felmerül. Így és Gyulari a Puszták tépében, hogy annyira nem tudják az emberek, hogyan kell beszélni egymással, annyira külön világban jönnek a birtokos palasztok, mint az ottani nadrágos emberek, meg az ottani szegény palasztok, ez három külön világ, akkor ezek a nyelvük, akkor beszélnek egymással. És inkább nem is köszönnek, csak így viccentek egymással, nem tudom mit kezdeni. Aztán egy másik, hogy úgy esztegett a középosztáról, hogy a mi középosztály nem tud mit kezdeni, ha valaki rangban egy kicsit fölöttük van, de akkor sem, ha alatta van, mert úgy érzi, túlságosan megalázkodik, hogy mennyire jellemző, hogy a legközvetlenebb köszönésünk a servus. Ugye a latin servus humilis, alászos szolgájából alakult ki. Hogy mindenki mindenkinek a szolgája bizonyos mértékben, az helyett úgy, mint hogy egymásnak állampolgára és embertársai lennénk. Írta ezt ismétlen a 30-es években valaki. Tehát, hogy ezek olyan fajta, egyáltalán olyan biztos, hogy ezek az ősi törvények is annyira ki voltak rajzolódva, és annyira világosan látták ezeket. Globalizáció, arról beszélünk, és régen az emberek egy helyben voltak. Hát 19. század vége, 20. eleje volt, amikor kiment Amerikába, hogy a kitántolgott másfél millió emberünk. És túlnyomó többség paraszt ember volt. Tehát nem ilyen elszabolt értelmiségek mentek ki. De egyáltalán biztos, hogy az emberek tényleg régen a globalizáció előtt nagy valószínűséggel otthon ültek, vagy nem hoztak ki a kis falukból, vagy a területükről. Óriási keveredés volt. Hát itt ülök, és az a nevem, hogy Dubcsik. Hát, az ősök szinte egészen biztos, hogy nem, sajnos nem tudom visszavezetni három nemzedéket tovább, hogy kik voltak, de hogy volt közöttük valaki, aki még szlovákul beszélt, az valószínű. És valószínűleg bárki visszamegy a családfájában néhány nemzedéket Magyarországon, akkor szinte biztos, hogy talál más nemzetiségűeket, akiknek ide kellett jönniük erre az országra, miközben rengetegen ugye kimentek.
Az embereknek átlagosan 15 évente kell döntést hozniuk, tehát ilyen nagy döntés. Hát ha most visszanézünk a 20. században, ott az helye közel meg is volt. Valaki mondjuk 43-ban lépett be a kommunista pártba, 45-ben a Nyilasba, az például kifejezetten rosszul jár. Tehát gyakorlatilag, ha jól belegondolunk, akkor ez úgy áll is, és ha most belegondolok, visszanézek mondjuk az István korára, ugyanez volt. Hát most tartsam még a régival azt, hogy a másikat, stb. Tehát ja, mindig megvolt, tehát átlagosan az a 15 évet olyan sors döntés volt az embernél, hogy éppen változtatott utána sorsán. És most is így van, hiszen 1990-ben az ember döntött, hogy mit tehet, most, amikor ilyen válságos helyzet van, megint döntött, hogy éppen mire lép tovább, előtte is, tehát mindig megvoltak. 68-ban nem mindegy, hogy valaki a barikádra rohant, 56-ban nem mindegy, hogy itt állt vagy ott állt, tehát számtalan ilyen helyzet volt.
Sőt, 20 évszázad túl sok is volt.
Túl sok, tehát a tökéletesen hozta, de visszagondoltam például a Szent Istváni időszakra, ugyanez volt, tehát ott is azért hirtelenjében megjelentek itt az idegenek, megjelent a másik vallás, le kellett telepedni, tehát itt is egy halom dolog volt nekik is, hogy el kellett dönteni, ki hova, de ez az egész első 300 évet egyértelmű, és később is mindig.
Vannak itt csak azt mondják, hogy ez csak ilyen magyar vagy közép-európai sajátosság, és boldogok azok a nemzetek, akiknek a történelmük unalmas. Svájcban nem történt semmi 300 éve, és nagyon jól el vannak.
De
történt. Bocsát,
persze, ez csak
Napóleon rajtuk is átgázolt, például még annak ide, meg ott is volt egy kis polgárháború, még 48 sem igazán. Szóval azért voltak ott is dolgok, tehát nem unatkoztak ők sem.
De az egyéni beilleszkedésnél mondjuk egy Napóleon bár császárra koronáztatta magát, de Európa őt nem ismerte el, és szerintem pont olyan viszonyom volt, hát ugye egy korzikai ügyvéd fiának tekintették továbbra is, és ugyanígy van például, hogy a mi ellentenger nagyunk, aki bár ugye nem volt tengerük, de azért a flotta utolsó ellentenger nagyja volt az osztrák magyarban, tehát ő valóban elérte azt a rangot, és ő valóban hajókat vezetett, ő továbbra is káplárnak tekintette azért Hitler, mert ő meg azt érte el. Tehát azért az első világháború az egyik ellentenger nagy lett, a másik meg káplár lett. A Churchill az meg úgy nézett ki, amikor fölöltöztették ebbe az egyenruhába, mint a Chaplinnek voltak egy-két a derékszíja mellel a bekúrva. Tényleg pont úgy nézett ki, mint egy derékszíj átkötött marhaléka, és ilyen emberek döntöttek aztán a sorsról, hiszen ő találta ki a szivarvég stratégiát, amit azért neveztek el így, mert nézte a térképet, azt sem tudta, hogy mi van rajta, ahova oda bökött a szivarral, ott kellett támadni. Tehát az egy helyen közel, hogy így néz ki.
De mondjuk Hitlernek valószínűleg hozzá is járult a vonzerejéhez sokak szemében, hogy ő a káplár, tehát hogy egy alulért ember, olyan, mint mi lehetnénk akár.
Hát igen, hát ez mint ahogy most ezt megolvarolják a valóságsók, hogy lám, te is lehetsz, bejuthatsz egy ilyen helyre. Igen. És mondjuk, hogy én csak a vágót szoktam sajnálni, hogy a régen az ő műsorában olyan emberek kerülhettek be, akik komoly tudással rendelkeztek. Ő neki egy régi műsorában ott egy komoly tudású emberek voltak, akiket az ember tényleg azért nézte, hogy a frontból ezt nem tudtam, hogy ez milyen okos, és stb. Most meg oda megy egy idióta, és ha sorakulós eltalálja, akkor ő lesz a sztár, és azt gondolja, hogy ez valóban is van.
Alexis Tocqueville, aki 1830-as évben járt Amerikába, és írt egy nagy híres könyvet, állítólag azért is jó könyv, mert az amerikaiak ebből tanulták meg, hogy milyenek is ők valójában, és próbáltak olyanok lenni. Tehát ott megérte, hogy a demokráciának sajnos ez egy szokás. Amúgy sok jót is írt a demokráciáról, de például azt is megérte, hogy hajlamos arra, hogy a tudást szintet, hogy úgy mondjam, nivellálja, mert hogy nem tűri az arisztokráciát, beleértve a tudás arisztokráciáját sem. És megírta 1830-es évek, hogy ez a jövő Európa számára is, amit Amerikában ott látott.
És az most kezd is itt elindulni.
És sírás is lett a könyvével. Még szegény Bölöni Farkasunk, aki ugyanekkor tárti át Amerikában, és megírta a könyvét, ő nem lett híres, pedig nagyon jó kis könyvet. Kedvencem az jelent, amikor becsámborog a Fehérház kertjébe, és akkor most megkérdítjük, hogy mit akarnak, és megkérdezik, hogy lehet-e beszélni a prezidenssel. Hát lehet, jöjjenek el holnap. És akkor másnap elmennek, és jó 3 órán kezd beszélni Jackson elnökkel, és majd kérdezgetők, hogy mi van, és akkor barátsággal elválnak utána. Őrt például nem láttak, fegyverest nem láttak. Vagy már akkor 13 millió lakosa volt az USA-nak, tehát több, mint akkor veri Magyarországnak, és nagyobb is volt területileg is.
És egy kicsit visszakanyarodva a témához. Ez nem baj végül is, hogy így csapogunk és változatosabb, mert itt tulajdonképpen jut időnk egy kicsit a frissülésre. Tehát a mai korra, ha visszatérünk, tényleg azzal találjuk magunkat szembe, hogy úgy érezzük, hogy minden felé meg kell felelni. Tehát mindenhonnan elvárása vannak irántunk. Munkahely, család, tehát ami létezik. Most nem akarom felsorolni. Most ez véleményem szerint egy olyan hatással van az egyénre, hogy egy idő után besokal. Azt mondja, hogy ő erre képtelen. Tehát tulajdonképpen ez nem egy normális állapot. És akkor jön az igazi megoldás, amikor megfordul a dolog, hogy ő minek szeretne megfelelni, ő hogyan akar megfelelni. Erről mi a véleménye? Tehát amikor már valami túlnövi magát, tehát hogy ez az örökös kényszer, tehát hogy a mondjuk megint azt mondom, hogy a társadalom, a hatalom, a gazdaság és az egész fejlődés ugye diktál az egyén felé, hogy te ebbe hogy tudsz beilleszkedni, te ennek hogy tudsz megfelelni, akkor ugye eljön egyszer az a pillanat, hogy hát állj. Majd én megmondom, hogy nekem mi kell, én mit akarok és hogyan akarom.
Már megint kibújok a válasz előtt, de idegesítő szokásom, de már ez eszembe lehet kiismerhető, hogy mert hogy lehet, hogy sokan besokalnak úgymond attól, hogy az elvárástól megtanulni szembesülnek, de szerintem nagyon sokan vannak, és nem merném meg becsülni az arányokat, akik számára éppen az jelentek biztonságot, ha úgy érezhetik, hogy megfelelnek. És attól lesznek halálidegesek, hogyha azt mondják, hogy valósi meg önmagad, és dönts magad, hiszen felnőtt ember vagy, és kövess az a saját utadat, mert nem akarom követni az utamat. Én nem akarom letérni az ösvényről, amit kijelöltek nekem, és alapjában halálboldog vagyok vele. És egyáltalán magától a gondolattól is ideges, hogy le kéne törni, és nagyon idegesítik azok az emberek, akik lejárnak és letérnek róla, és úgymond megvalósítják önmagukat, és mit okoskodnak ezek itt az ilyen emberek. Tehát időnként van egészen hihetetlen gyűlölet is tud felcsapni emberekben. Azok iránt, akik úgy érzik, hogy sok az elvárás, és valami módon ki akarom alakítani a saját világomat, a saját utamat. Ezek időnként őrületes indulatot váltanak ki más emberekből, akik nem így akarják érni az életüket. Tehát én hangsúlyozom ezt a részét is az annak.
Vannak ezzel kapcsolatban, hogyha már itt álltunk a tudománynál, úgymond a természettudománynál, úgyhogy tényleg statisztikák, felmérések, hogy az emberek mennyire, ugye már mindig a magyar társadalom alapvetően nyomorú, tehát ez lehet, hogy megint nem kimutatható szociológia, de én azt tapasztalom, hogy mi nagyon szeretünk azért sírni, hogy szegények vagyunk, aztán elköltünk hetente 40 ezeret az osabb pénztárán, és akkor még a többi. Tehát, hogy mi szeretünk sírni, és azt is, hogy ugye mindig mondjuk is, meg ezt így is gondolom, biztos, hogy van más társadalom, de azt nem tudom, hogy a magyar 40-es férfi két gyerekkel iszonyú nyomás alatt, már van egy normális családja, iszonyú nyomás alatt él. Van erre felmérés ezt valójában, hogy viseljük, hogy másként viseljük-e, vagy tényleg létezik-e? Vagy...
Felméréseket nem tudok, tehát ilyen, nem jutok most kapásból eszembe ilyen számszerűsített felmérés, hogy mennyi az konform emberek száma, vagy mennyi a lázadóké, de nagyon jó példát hoztál, mert ez ugye mérés nélkül is elég egyértelmű mindenki számára, hogy ez a panaszkultúra. Tehát ugye, ha Amerikában találkozol valaki és megkerül, hogy how you, hogy vagy, akkor azt kell mondani, hogy I'm fine. Húzom magam utána belemet, akkor is azt kell mondanom, mosolyog vagy, I'm fine, jól vagyok, remekül vagyok, persze. Én Magyarországon ugye találkozol valaki, hogy vagy, panaszkodnod kell. Panaszkodnod kell, és mindenki panaszkodik. De, ahol tényleg döbbentes, hogy mindenki. Ha valami siker van éppen, de egyetlen például valaki ötös volt, és ötösekat, és gratuláltam neki, és akkor csak szerencsém volt. Szóval még a sikert is próbáljuk kicsinyíteni, leszólni. Ez a, senki sem akarik dolgozni, de aztán amikor megkérdezik, hogy ott van mindenki tart, ott van disznó típusú, szerintem inkább erről szólt, ez a panaszkultúráról szól.
Igen, nem arra, de a vállalkozás idején ez úgy működik, hogyha most én nekem van egy ötletem, és én azt mondom, hogy hát nem mennek a dolgok, akkor a másik megnyugszik. De ha én azt mondom, hogy van nekem egy ötletem, akkor például ellopják. Tehát ha most én megmondom, hogy és hát mindenben így van, tehát egy köztéri szobrot akarnak valahol állítani, és akkor a szobrászművész az elmondja egy másikat, és mire kétbe kap, addig van megfogták, és ő fogja felrakni a helyetet. Tehát ezért jobb mindenről hallgatni, akár is vesszük. Tehát azért ez a legjobb megoldás ebben. Most nem mit mondtál előtt, mert nem is tudom, hogy elkezdtette ezt a Tesco-t előtte mi volt, amit...
Az emberekre, hogy tűrik ezt a nyomást, és hogy... mennyire vagyunk konform, hogy erről beszéltünk, mennyire fogadjuk el az utakat, és mennyire keresünk saját így, ahogy innen indultunk, de már is elfelejtettem.
De szóval egyébként, amit mondta, hogy Amerikában meg mindenre azt mondják, hogy jó, az is ugyanolyan hazugság. Persze. Tehát az
persze,
sem
persze,
jó.
Persze,
az
persze.
Csak az irány, tehát hogy az az érdekes.
Tehát szóval mind a kettő ugyanúgy működik, tehát abban az értelemben, hogy ez egy norma, amit el kell fogadni, és el is fogadják az emberek döbbentesen többség. Nagyon,
hány igen, az biztos, hogy Amerikában az ember megy, és akkor ott a benzinkút, ott van 7-8 nagy autó, mindegyiknek ki van nyitva az ajtaja, és mindegyiknek valamilyen sötétebb bőrű ember éppen tisztogatja. A másik, hogy ott tényleg így vagy egy parkőr is tökéletesen elégedett a munkájával, és ő szent meggyőződése, hogy ő szegény, ezt ő pontosan pompásan is látja, és valamilyen úton módon meg is érdemlő, és talán ez az egésznek a lényege, hogy az ember megnézte az induló bakterházat, akkor azt látta, hogy a bakter, a szabobakter, az egy nyugdíjas állami állása volt, és ezért egy közmegbecsülésnek örvendett. Tehát valójában én mindig azt mondom, hogy akkor szerencsés egy ember, hogyha három dolognak tud eleget tenni. Azzal foglalkozik, amit szeret csinálni, ezt társadalmilag megbecsülik, és meg is ér belőle. Ha ez a három megvan, akkor az ő társadalmi viszonyú tökéletes, és tökéletesen beilleszkedett. Na most a legtöbb esetben ugye pont ez a lényege, hogy azt csinálom, amit szeretek, társadalmilag ez általában ugye megbecsül, csak hogy megérek-e belőle, vagy nem, az egész értelmiségi pályaszinte ma már itt tart, hogy nem.
Hát, megint csak elleményem van, úgy látszik, hogy ilyen lesz, hogy mi fogunk vitatkozni ketten. Én azt hallottam Franciaországban, amikor bevezették a 35 éves munkahelyet a közelmúltban. Végül is szép lassan megtorpedozták, és most már fő alatt visszacsempészik a 40 vagy 42 éves munkahelyet. És a franciáknak egy jelentős része ezzel egyetértett, és az volt hozzá az ideológia, hogy egyszerűen nem lehet megélni abból a pénzből, amit 35 éves munkával keresünk. Vajon a föld népességének hány százaléka lenne boldog azzal a pénzzel, amiből a francia munkások 35 éves munkából nem tudnak megélni?
Igen, el kell menni mondjuk a busmanokhoz, és ott
az nem kell a busmanokhoz,
az egy óriás.
Nem kell a busmanokhoz, vajon mi magyarok, a csehek, a lengyelek, de talán még
de a... De mondom, nekünk kéne elmenni oda, mondjuk kimenni a Szaharába, és azt mondta az ember, hogy milyen jó megyélek, van rögtön 6 kecske.
Na, tehát, hogy vajon igaza van-e a franciának, aki azt mondja, hogy a 35 éves munkaidőmben keveset 3000 euróból tényleg nem lehet megélni, mert ez rettenetesen kevés. Vajon tényleg így van-e? Vagy pedig, hogy ez nem igazán objektív. Tehát, hogy érezheti úgy a francia, hogy kevés a 3000 euró, és érezheti úgy a, nem tudom, érezhetik úgy egy nagyon szegény országban is, hogy lám ebből is milyen jól megélel.
Ennek egyébként igazából az a lényeg, hogy valójában arra a 35 órás munkára sincs szükség minden embernél, ezért van a munkanélküliség, sokkal kevesebb is meg tudja ezt termelni. A nyugdíjkorhatárt emelik például Magyarországon, nem azért, mert szükség van azoknak az embereknek, hogy dolgozzanak, hanem a nyugdíjba küldik. A kódnétok kezdve neki van egy járandóság, azt fizetni kell, akármi történik, ha csak nem úgy járunk, mint az oroszok, hogy évekig nem fizetek a 90-es években. Tehát először is az, hogy most minden embernek munkát adunk, az ilyen szemben, hogy fölemelik az időt, az pont ellenkezőt kéne csinálni, tehát minél kevesebb embernek kéne ilyen szempontból dolgoznia. Azt, hogy most mennyiből él meg, az meg a fogyasztói társadalom. Tehát itt miután elszabadult jelenleg ugye a globalizált piac, ezért mindenki ugye termel, és vegyél. Na most valójában nincs szükségünk, például csak a mobiltelefonokat mondom, hogy a Nokia azon aggodalmaskodik, hogy az egyet, most csak a mutató lényeges, fölfelé menjen a mutató. Most 0,2%-kal esik az eladás, hát mit akarnak? 10,5 millió előfizetése van Magyarországnak, 10 millióan vagyunk, mit akarnak még? De nem, ők azt akarják, hogy továbbra is fölfelé menjen. És ezért van az, hogy csupán azért tartják meg globálisan azt, hogy most mindenkinek legyen fizetőképes kereslet kell. És kész, mert különben most Kína, már minden nem lesz, hogy ne gépesedjen, meg ne legyen rengeteg autóm, ott aztán környezetszennyezésről elő fog érni, meg át az üzemanyag felhasználás, de a gyártóknak meg az a célja, hogy minél több autót eladja. És most csak, hogy ez mekkora hatalom, ez csak a dohányipar mutatja. Tehát ahogy az Amerikában átvették a biztosítótársaságok ugye az egészségügye, és akkor egyszerűen valaki adott egy papír, hogy 30 milliárd dollárba kerül évente a dohányosok ellátása. Mennyi, mint a gyereklámból, 30 milliárd, és ezt mi fizetjük? Onnétól kezdve a dohánybabinak annyi. És kész, és végigverték a világon, és nem tudnak, pedig előtt a dohánynak milyen erős volt. És nem tudnak megkapaszkodni, kitítják őket lassan minden onnét, mert hogy ennyibe kerül. És ugyanígy lesz egyébként itt is, hogy Magyarországon is fölveszik ezt, és mi is ezekkel fogunk találkozni.
Hát úgy gondolja, hogy a többség az döntően követi a normákat, vagy a súlykot elvárásokat?
Nem kell követnie, például megtiltják a reklámokat, megtiltják, hogy dohányozzon itt a tanult, megtiltják azt, hogy szórakozik, mint például Írországban kitiltották őket, és kész. És onnantól kezdve nincs miről beszélni, ez pont az, mint az egy kérdése, hogy csak utána szabályzókat kell alkotni, és rá kell szállni az embereknek, mint például a parkolás nálunk, hogy teljesen mindegy, hány percenként parkolok, biztos, hogy mindig van ott egy parkoló, hogy honnan a nyavajából kerülnek, hány embert foglalkoztatnak ezzel, tehát miután ez a pénz, ezek folyamatosan hajtják őket oda. Tehát gyakorlatilag így szabályozzák.
Szabályok tiltják a magukulán a fogyasztást, aminek a fogyasztása Magyarországon évből éve nő.
Vagy dohányzás a verek például, mert ugye, ha emlékszem, a 90-esre volt botrány, hogy gonosz fotósok lefotózták a parlamenti képviselőket, akik a dohányozó tilos tábla alatt dohányoztak. De megtalálták a megoldást, kitöltek alul a folyosó szakaszra.
Pontosan így van, tehát ezek mindig is a de valójában most, amit itt mondta, az pont azt mutatja, hogy én reklámban dolgoztam, és tudom, hogy egy dohányipar az mekkora megrendelő volt mindig. De volt egy időszak, amikor már csak olyanoktól rendeltek, melyik vállalták, hogy esetleg ebben belemutnak, de akkor a pénzot, hogy még vállalták. Most ott tartunk, hogy a Forma 1-es versenyünk van veszélyben, most talán nem is tudom, hogy még ki lehetne rakni ilyen vackokat. De ez mind azt mutatja, hogy ez azért van, mert 30 milliárd az Egyesült Államokban, és kész. Ezt nem akarják kifizetni, és meg fogják szüntetni. És ahogy Írországban betiltották, ugye így meg fogják tiltani minden máshol. Ugye ez a kábítószer kérdése is, hogy sokkal súlyosabb mondjuk a Gina kérdése, ami Franciaországban már egy diszkóban úgy adják a port, hogy le van takarva a műanyaggal, mint a McDonald's-ben, mert belevettelek egy ilyen kis pipettáló pár cseppet, és 20 perc múlva az ember nem tud magára, és azt csinálják, amit akarnak, eladják az alappiacra, bár ott már ugye beszűkült a lehetőség. Nem kellek már szűkik oda sem. Na most ez például egy ilyen vegyszert, amihez alkalmas, 12.000 dollári lehet, hogy 10 liter. Mert egyébként egy ipari felhasználásra beszélem, és lehet betiltani. Majd akkor fogják betiltani, hogyha olyan súlyosságot fog elérni.
Én azt gondolom, hogy se a dohányzást nem lehet betiltani, se az ilyen. Tehát, hogy sokkal mélyebb beágyazottsága van bizonyos, akár kábítószeres kultúrának, vagy akár a dohányzásnak, vagy sok minden másnak. Tehát, lásd az Egyesült Államokat, a szesztilalom idején virágzott igazán az alkoholfogyasztás. Tehát én nem gondolom, hogy nem lehet igazán. Tehát, hogy a jogi normából nem biztos, hogy társadalmi norma válik, még akkor se, hogyha az emberek többsége hajlamos követni a társadalmi normákat.
Igen. 1930-ban például a maffiától pénzt húztak a rendőrök. Tehát meg volt, hogy a kerületben hova mennek a rendőrök, és kapták a pénzt. És a legnagyobb botrány abból volt, hogy más kerületből is átvettek a disznók ide. Mert őnek ugye a másik helyen kellett volna fölvenni a pénzüket. Na most ez ugyanígy a kábítószer is, hogy például Kuba is benne van bőven, de hát abból nyilván jelentős jövedelmet is adódnak. Tehát, de akár egy Afganisztán mondják, hogy a legnagyobb kábítószer, de ahogyan lerohanták Irakot, hát Afganisztán se tartod a túlsóból, hogy ezeket megszüntessék. Mert ott egész a határig teljesen normálisan működik. De hát egyébként a kábítószer sem olyan nagyon rossz a globális szempontból, hiszen akkor nem foglalkoznak semmivel. Tehát például most a menet gyerek javarésze szedi a különböző gyorsító tablettákat. Elmegy dolgozni, van neki a lakása, a macskája, a kocsi, amit már elmondtam. Pénteken elmegy különböző tanyacsárdákba milyen tréningnek hívják, van ennek a neve most. Ami azzal kezdődik, hogy berendelnek annyi alkoholt, hogy annyit nem is láttak az elmúlt 100 évben, azt mindenki megiszta a pillanatok alatt, és kész.
Szóval mindenre rá lehet mondani, hogy az is a globális kultúrát, meg a globalizációt erősíti. Én a barátaimmal elmegyek valahol sörözni, egy szűk baráti társaságból, ahol egy szűk egzotikus nyelven magyarul beszélgetünk, és közben iszunk esetleg egy német sört. Akkor ezzel is a globalizációt erősítettük, és elmegyek a barátaimmal sportolni, és üzünk egy sportot, mondjuk a futballt, amelyik egy globális sport, valahonnan Angliából ered, és köszönő viszonyban sincs a ősmagyar malomkő emeléssel. Tehát, hogy bármire rá tudom sütni, hogy az végül is a globalizáció terméke, és valakiknek milyen jól jön, hogy még ezzel is a globalizációt támogatom. Ez bármire rá lehet mondani jó formán.
De viszonylag a középkorra, ugye akkor is elmegyek Írországba, vagy eljövök Magyarországra, és hogy nem azt láttam, hogy ugyanaz stílusban építik az épületeket, a katedrálisokat, a várakat, ugyanolyan szerkezete van a várakban.
Nem ugyanolyan mesterek, mert Olaszországban olyan
mesterek. Sőt, még a latinon is megértem magamat. Nyelvekből sokkal több van, tehát már mostanában is különben egy óriási redukálása a meglévő nyelveknek. Valaki az, hogy volt egy ilyen neolatin kontinuum, tehát hogy elindulunk Szicíliából, néhány faluval odébb kicsit más dialektus beszélnek, a latinnak egy akkori neolatin változatát, amit meg egészen megértek. Ha egy, odébb megyek egy tartományba, már nem értem, mint egy különböző nyelv lenne. Még egy tartománya megint, stb. És így végig lehet menni egész Európán, mondjuk egészen a Lamas csatornáig. És ebből alakult aztán ki, sok évszázados folyamattal, hogy van az olasz nyelv, és van a francia nyelv, mint ezen a szakaszon, és ennek vannak esetleg itt ott még nyelvjárásai, de ez meg lehet tökéletet egymásra. Tehát ezek leegyszerűsödtek. De akkor hihetetlen talpaság volt, rengeteg kis falusi közösség, de például ott volt az, hogy a latinnal mindenütt elboldogult Európában az ember. Az egyház szervezet mindenütt egyforma volt. Az uralkodók és a kísértők nagyon hasonlóak voltak. Tehát volt egyfajta globalizáció, hogyha úgy tetszik.
Meg az diplomácia. Tehát végül is azért már az István korában is volt, sőt, már Nagy Sándor korában volt diplomácia. Volt a Schengen út, ahol csak szót kellett érteni egymással. És mondjuk a történelem is volt nyilván, mert különben a Imrének itt internetben nem dolgozik, nem tudott volna a római. Bármelyik azt tudhatta, hiszen
az ennyiább ország gyenge és esendő. De akkor mondjuk még a lovakra gondol, de aztán jöttek parasztok is, elég szép számban. Ahol bárhol a térképen találunk olaszi végződésű helyiségnevekkel, az azt mutatja, hogy ott valahol mai Itáliából érkeztek a telepesek, még az Árpád-korban is. Egész olyan magyarosodtak, hogy jöttek vallonok, flamandok, franciák, németek is. Németek ugye adta szerint köztet, milyen sokan jöttek. Nem csak az ilyen magas kultúrát hozták, hogy hogyan kell katedrást építeni, hanem például a nehézekét is. Ugye ez még a 13. század elején még csak az első lehetett, csak nyugat Magyarországon van, aztán szépen eltelt a század végére keletebbre is, mint vagy a szőlőtermelésnek a technikáit.
Igen.
De nem csak egyszerűen arra van szó, hogy néhány csúcs értelmiség utazott akkor is, hanem...
Csak az volt ez a
túl hát igen. Hát így lehet az, hogy a svájciak vették listára a csüngyors umangalicát. Amit még valószínűleg a kunoktól nyertek annak idején, és akkor mégis ők, mire megértük kapunk, addig jön már az övék. De szerencsére nem nyertünk ki a tokai borral, meg a pálinkával. Hozzáteszem, hogy a pálinka törköly, az én gyerekkoromban, aki törkölyt ívott, az a legalja volt. Ugyanezt a grappát most megveszik itt a korvintettől, és egy elegáns ital, pedig ugyanaz a törköly, csak olasz.
Megint kiukatunk oda, hogy nincs semmi új a globalizációban sem. Globalizáció volt 500 éve is, meg 1000 éve is.
Akkor szerint a mérték az, ami meghatározható.
Talán a társadalmi változások gyorsabbak.
Nem, jelentősen gyorsabbak. Tehát az én nagyapám, aki a századforduló elején élt, és az első világháborús katona volt, ő még gyalog, lóhaval vagy vonattal tudott közlekedni, és igen nagy távolságok voltak még akkor. Ma pedig felszállsz egy repülőjét a felé, és pillanatban berepült az egészet. Akkoriban azért korábban ugye a gyarmatár ugye eljutott ide a hajókon meg egyébként keresztül, de azért sokkal lassabb. Ma pedig, amikor a paradicsomot megveszed, azt a hollandok állítják elő Afrikába.
Most ugye, hogy hallgatlak benneteket, csak hogy jut eszembe, hogy igazából nem sok minden változott. Hát amit a legelején említettem, hogy az ember az valahol örök. A környezet az változhat, fejlődhet a technika, de igazából ezek a belső viszonyok, ezek szinte ugyanazok. Nem tud semmi fellépni hosszú távon, meghatározó módon, uralkodóvá, ugye hát voltak a tatárok és egyéb ilyen civilizációk is, amik aztán talán épp akkor, amikor ugye erejű teljében van, akkor egyben az a halálukat is jelentik, és akkor megint kezdődik minden előről. Ez a globalizációnál is ugye, mondhatjuk, tehát mindennek van jó és rossz oldala. Tehát bármi történt a világon, akár a pestisnek is volt jó és rossz oldala, és egy nagyon pozitív dolognak most nem tudok példát felhozni. Tehát mindennek van egy jó és rossz oldala, és minden vezet valahova. És az megint legalább két felé ágazik el. Itt azt hiszem valahol az a fontos, hogy mindamellett, hogy vannak törvények és vannak elvárások, emellett az nagyon fontos, hogy maga az egyén, az egy egyéniség legyen valahol, valahol egy tudatos valaki, és ugye Csaba itt mondhatja, hát meg persze kellenek olyan emberek is, akik nem ilyenek, hanem akik örülnek annak, hogy nem kell olyanná válniuk, hanem megmondják nekik, hogy mit kell csinálni. Hát végülis ez a sokszínűség.
Hát óvakodjék egyet mondani, bocsánat, hogy kellenek, hanem vannak.
Vannak
ilyen. Igen.
De hát kellenek is, mert hogy mindenki igen, tudatos lenne, és itt a saját, tehát hogy...
Azért az.
Sőt, szükség is van abszolút.
Igen, és ez a sarkítás is, mert a konform ember így ellekítélve kvázi, hogy tömegember, de ha akarom, sok tekintetben igen, erre van szükségünk csapatjátékosokra, akik egyéniségüket alárendelik a közérdekének, a társadalomnak, a futballcsapatba se lehet mindenki center, kell balhátvéd is, bármilyen hálátlan poszt is, a balhátvéd posztján is játszani kell, meg kell a társadalomba is olyan...
Sőt, még labdaszedő is kell.
Így van, meg a társadalomba
meg aki nyírja a csak füvet, amelyet fociznak. Jegyszedő.
Igen.
És ha nem lehet tudni, hogy esetleg a tömegből egyszer kinő valaki.
Igen, valószínűleg Puskás öcsi is valaha labdaszedőként kezdte.
És jegyszedő és biztonsági őr és futballhuligán is kell változni. Vagy lehet, hogy mégsem. Bocsánat.
Én lehet, hogy pessimista vagyok, de én úgy látom, hogy kevés az ilyen nagy egyéniség, aki döntő mértékben tud szabályozni, vagy megszabni. Inkább azt mondom, hogy erősen vagyunk manipulálva mindannyian, és legfeljebb választási lehetőségünk van, hogy lemegyünk. Reklámokkal, egyenekkel.
De szerintem már az is egy választási lehetőség, hogy például az ember azt mondja, hogy na nem, én ezt a tévét nem nézem, és nem kapcsolom be. Tehát egy olyan szokást borít fel, ami hát úgy néz ki, hogy ugye egy divatos dolog tévét nézni, mert hát ugye az a sík, vagy egyéb olyan dolgot, amit az emberbe plántálnak. Na most, ha már az egyén felismerte azt, hogy neki ez nem kell, és nem akar automatává válni egy betáplált emberre, akit meghatározzák, hogy mit csináljon, hogy csináljon, tehát nem hagyja magát irányítani, és ez ellen fellázad, akkor ő már a maga részéről megtette azt, amit megtehetett.
Az ember, az a baj, és a magyar ember rengeteg tévét néz, tehát minden statisztika szerint valami őrletesen mértékben a világ átlag fölött vagyunk ebben a szempontból, hogy tehát átlag magyar férfi az 3-4 órákat tölt a tévével naponta. Pontosabban, bocsánat, legyük hozzá, mert ugye szerintem kicsit csalás. Valószínűleg 3-4 órán keresztül be van kapcsolva a tévé a lakásban, ami nem ugyanazt jelenti, hogy ott ül előtte, de akkor is tudom azt. Főleg, hogy összeveszünk, hogy mennyit átlag magyar férfi, mennyit fog a gyerek nevelésre. Ott percekbe mérik.
De ezek a tévéfelmérések úgy működnek, hogy van mondjuk 1000 kijelölt ember, akinek a készülékénél van egy ilyen mérőeszköz. És akkor ezt megpróbálják úgy összehozni, hogy ebben legyen mindenki. Én, ahol most a műtermen van, ott van egy piackutató cég. Lemegyek az alapsorba, és ott látom Marikát, aki nálam is egyébként statisztaként be van rajta, és akkor várja a többi statisztát. Igen, te hány éves vagy? 60, jó, akkor mi vagy? Hát te legyél inkább nyugdíjas értelmiségi, és akkor megkapnak valami kis pénzt. Jön a másik, igen, te vidéki leszel, és kész, és beosztja ott a többi kollégáját, vagy azokat hívja nyilván oda, és akkor azok szépen fölmennek, ki a vidéki értelmiségi, én, ki a nyugdíjas tanár, én, és akkor szépen elmondják a véleményüket, a ostoba ember szépen összegzi, és mit akar kihozni valójában, az, hogy a tehén az lila. Hát, majd abból lila lesz az, mert ez lesz.
Valószínűleg ebben igazad van, hogy ezek ízlalnak, én ezt elhiszem neked, hogy ízlalnak, ettől függetlenül azért, hogyha olyan dolgot akarsz mondani magyar embereknek, amit mindenki ért, akkor érdemes a győzikét feldobni, és mindenki fogja tudni, hogy ki az. És az nem arra, hát jó, nézzük.
Ki az?
Én sem tudom, de ismerem a nevét, pedig én nem nézek tévét, nincs bekapcsolva tévé 2 éve, de tudom, hogy ez egy jelenség a magyar közéletben, akit ha tetszik, ha nem tetszik, mindenki tudja, hogy Győzike, pedig létezik egy ilyen fogalom, hogy Győzike van, még ha nem is tudom, hogy ki az. És a Győzike csak a médián keresztül, elsősorban a tévén keresztül megismerni, tehát azért a tévé mégiscsak meghatározó magyar társadalomban.
Igen, de ezért van az, hogy én dolgoztam még a kutatási minisztériumnak, aki nézte a győzikét, arról külön listát kellett vezetni, hogy van a tavaszi fesztiválon most, annak már ne küldjenek meghívót, mert az is pénz. Tehát gyakorlatilag annak tök fölösleges. És hát így ezzel takarítanak meg, hogy már nem kapnak el egy két oldalos meghívót.
De én ebben
sem próbálnak.
Ebben az örökös, hogy a magyarok az, az valamiben vagy az utolsók, vagy az utolsó előttiek, vagy az első. És örökké ezt lehet hallani, megfigyeltem, hogy a sportriporterek is negatívan kérdeznek. Tehát ez valahogy ez egy nagyon rossz beidegződés szerintem, ami már sok embernek a tudatalattiában benne van, tehát nem is tudatosan kérdez úgy, hanem egész egyszerűen már a lényében valahol ez beivódott. És mondom, én nem hiszek annak a statisztikának, hogy az a magyar ember az mindenben a legrosszabb, vagy a legjobb. Ez valahol, szerintem ez egy...
Én azt gondolom, hogy kis nemzet vagyunk, és saját jelentőségünket úgy próbáljuk felerősíteni, hogy kivakadjuk azokat a pontokat, amiben nagyon jók vagy nagyon rosszak vagyunk, mert az nem olyan érdekes, hogy sörfogyasztásban kevesebbet fogyasztunk, mint a csehek, de többet, mint a szerbek, ebben semmi izgalmas nincsen. Abban van izgalmas, hogyha találunk valamit, hogy fú, de sok az öngyilkos, vagy fú, de sok a tévénézés, vagy hú, de kérdés a mit tudom én micsoda, az izgalmas.
És az öngyilkosság az azért, hogy például Masterre nem lehet annyira manipulálni, mint a... hogy mennyi megy a tévé, vagy ilyesmi, az bizony elég. Bár itt is vannak azért, nem kell teljesen minden elégnes a fesztiváknak,
de azért... Lakikus hirtelenséggel, vállatlanul elbújt.
Meg azok lehet, hogy nem is magyarok igazából, nem csak ilyen betelepült olasz. Ezzel úgy mondjuk, hogy például, hogyha most a hunoktól lehet a legkisebb mértékig is származt, hogy már miért származtassam maga mondni. Tehát ha most én a Kínát nézem, akkor ugye Kínában még ma is azt mondják a gyereknek, hogy elvisz a hun, tehát nem az, hogy zsákos ember, tehát igazából mi most 10 millió mindig rettegésbe tartjuk Kínát. És a falat ugye miatt építették, bejárták Európát, hát már miért ne az alapján nevezzem.
Miért elég nekünk az, hogy a törököknek hunyadéval jelzdegették a gyerekeket, meg bajnáltak is. Jön hunyadé
és
elvisz.
És ugyanígy vagyok egyébként a nyelv kérdésével is, hogyha ugye valaki próbálkozik velem valamilyen nyelvekkel, hát azt pont nem tudom, de magyarul nagyon kár, hogy ő nem beszélik.
Ahol mit gondolok, hogy sokan úgy vélekednek, és köztük én is, hogy a mai Magyarországon egy anómiás állapot van. Tehát, hogy a normák elvesztették jelentőségüket. Tehát a régi normák már kezdenek kihalni, és azokat már nem követik, nem érdemes. Teszem azt, egyre kevesebb a vallásos ember, leértékelődnek olyan dolgok, mint a közösség, a nyelv, már mint az anyanyelvre gondolok, leértékelődnek bizonyos hagyományok, és új értékek pedig vajmi kevéssé jelentek meg. Tehát, hogy ugyanakkor nem lett érték a nyugati világ által sugallt polgári minta, vagy az a fajta viselkedés kultúra. Tehát, hogy mintha kvázi az átszivárgott volna, hogy azért a pénz az érték, és az mérhető, és aztán semmi más.
De az a régi az is tökéletes volt, én ebben se hiszek.
Én nem gondolom, ezt nem azt akarom sugallni, hogy tökéletes, hogy voltak hagyományos normák, amiket sokan követtek, teszem azt hittek Istenbe, aztán ez egyre csökkent, egyre kevesebb hívő van, egyre elvilágiasodunk, de ez csak egy kiragadott példa, bármi mást is mondhatnék, hogy 60 éve még mennyien táncolták, ismerték a néptáncokat, és most mennyien ismerik, tehát hogy annak kvázi nincs értéke, nincs jelentősége, de a szocializmus alatt súlykolt értékek is semmivé váltak, vagy értéktelenné, tehát a közösség az kvázi nem számít, nem számít egy adott csoporthoz tartozás, nem számít a műveltség, az irodalom ismerete, tehát ezek úgy kvázi elvesztik értéküket, de ugyanakkor nem lett érték az sem, ami mondjuk a nyugati világban régóta is hagyományos érték, mondjuk az állampolgári tudat, az alkotmány ismerete, a szerződéses viszony, egy szerződés sérthetetlensége, ezek ugyanakkor nem szivárogtak be, vagy nem szilárdultak meg, vagy nem követendő. Tehát kvázi, mintha csak a pénz lenne az egyetlen mérce, ami ugye elismert, és utána semmi más.
Azt egyetértek, csak azzal a különbség, csak azt tenném még hozzá, hogy ez nem új állapot, és az a baj, hogy lassan már ez lesz a normál állapot Magyarországon, hiszen...
Mármint, hogy ez magyar sajátosságnak?
De... De nem a magyarságból következik, hanem valószínűleg abból a, abból a helyzetből, amin átmentünk. Tehát, hogy egyszerűen, ha utána számolok, akkor nem én, bocsánat, nem én számoltam utána, egy tanárom volt, egyszer meg is lepődtem, mikor mert rendszerváltás alatt egyetemesre voltam, hogy számoljanak utána, 1918-tól napjainkig, az volt 90 éppen, ez a 9. rendszerváltás. Tudom, a szakosok voltak, utána számoltam, tényleg a 9. volt.
15 évente, hát
a... És én... Akkor az még a lengyeleknél, cseheknél, Szlovákiában, vagy Szerbiában is hasonló a helyzet?
Ja, valószínűleg. Tehát az egész, ez a köztes Európa, tehát az a rész, amelyik Balti-tengertől le Görögországig van, tehát a nagy német tömb és az orosz tömb közötti kevert régióban, nagyon átment a történelem szerintem az elmúlt 200 évben, és ezt nem lehet megúszni. Most én kicsit nyeglén fogalmazva, normálisan.
Tehát, hogy... A másik meg az, hogy a templomba járása meg egyebekről, én elég régóta fotózok ilyen embereket, részben meg kocsmákban, tehát a ott lakókat, részben meg ilyen idős mamákat. Én azt gondoltam a gyerekkoromban, hogy azok a nénik, mert az ember egy idős ápol él, tehát ő magában viszi ezt az a saját korosztályát, az előtte lévők mindig öregek maradnak, utána követően nem tudunk kezdeni. Na és én azt gondoltam, hogy ezek az idős mamák, akik ugye fekete ruhában, fekete kendőben, meg ilyen nagy sok, hogy ezek majd kihalnak. Hát nem haltak ki, mert most elmegyek egy vidéki templomba vasárnap, pont ugyanolyan mamák keverednek elő, pont ugyanolyan számba, szépen topognak fölfelé a templomba. Tehát
belevegettek a szemedbe.
Nem, folyamatosan újra termelődnek ez az asztalnak. Például egy nőnél van egy kor, amikor egyszerűen fölveszi a kis kosztümöt és a nyúlszörkalapot, majd a következő évben fogva helyen meg fölveszi a fekete ruhákat. Ha nem veszik föl, persze az a furcsa, tehát ha most még mindig miniszoknyában járnak mondjuk 70 évesen, az kétségtelenül az ember elcsodálkodna rajta, de valahogy ez úgy mindig kiterül, mindig pont ugyanannyian lesznek.
A vallásszociológusok, akik tehát erre szakosodtak a szakmában, mert ez általában vallásosak is, és ez nagyon kihangsúlyozzák, hogy például hogy nem, egyáltalán nem arra van szó, hogy egy hagyományos, régi, tradicionális dolog a vallásosság, tehát például ugyan nem változott érdemben minden előző, más híresztésen ellentétben a vallásosok aránya Magyarországon az elmúlt 15-20 évben, viszont megváltozott az összetétele. Tehát kevesebb fiatalabb az egyrészt, tehát nem annyira idős, másrészt kevésbé vidéki, jobban, sokkal inkább városi, és magasabb iskolai végzettségek vannak közöttük, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Tehát arra van szó, hogy miközben az arányom nem változott, az azt jelenti, hogy mégiscsak megváltozott. Tehát sokan ez alatt az elmúlt 15-20 évben lettek vallásosak. És ez, elnézést, tényleg nem tiszteltel akarok lenni senkivel szemben, akik valamelyik csoportra tartoznak, de ez összes, az ilyenfajta kísérletek például, hogy előbb beszéltem, hogy vannak, akik szélső jobb oldali irányba mennek, és megtalálják a nemzeti utat és Magyarországon, vagy akik vallásosak lesznek. De ugyanúgy, akik mondjuk 45 után hívő kommunisták lettek, és azt mondták, hogy most megváltjuk a világot, és mutat végképp eltöröljük, vagy azok is, akik a 30-as évek legvégén esetleg bejöttek a Nyilaspárban, azt hitték, hogy na itt a jövő, megcsináljuk az igazi nagy magyar irodalmat, itt újra kerepet. Ezek bármennyire különböző utak, és bármennyire is különböző a megítélésük morálisan, mert és politikailag is, mert nagyon különböző természetesen, egyáltalán nem akarok egyenlőséget vonni. Egy szempontból mégiscsak egyenlőséget lehet vonni közöttük, hogy akik ebben részt vettek, megpróbálták meghaladni ezt az anomiát. Tehát ők is úgy érezték, hogy ez valami erősetlenül cseppfolyós, ami a helyzet van körülöttünk, és valami szilárd pontot kell kialakítani ebbe, és le kell horgonyozni magunkat, mert ehhez egy, kikalakítanunk egy identitást, és egy ehhez kapcsolódó viselkedést, ami végre rendet teremt ebbe a káoszban. Tehát ennyiben lehetnek ezeket egy nevezőre vonni.
Hát igen, és ez továbbra is a 10 parancsolat. Ugye szokták mondani, hogy egy repülőgépen kevés az ateista, de ez tényleg így is van. És hogyha most azt nézzük, hogy csak a tudományos felfedezéseket, amikor nekem ilyen nagy bumokról beszélnek, vagy ilyen ostobaságok, hogy keresztelt a világ mindenségét, az mindig azt mondja, hogy elmentek a francba. Most mióta van nekik egy távcső, egy picikével följebb, mióta ugye meghújtottuk a világűrt, mint hogyha egy gumimaszattal bemennék az óceánba 100 méter, azt úgy éreznem, hogy uralom a tenger. Na most ezek ugyanígy vannak most, és onnit elkezdenek látni dolgot, és egyszerűen rájönnek, hogy hát ez se úgy van, az se úgy van, ez se felel meg annak, amit eddig ittünk, az se felel meg annak. Tehát én nem azt mondom, hogy ezt Isten teremtette, hanem azt mondom, hogy van a természetnek egy olyan fajta törvénye, ami akár az élet kialakulására, amikor egy tudós ember leírja mostobaságot, hogy lehet, hogy csak a Föld az egyetlen az élőlény, egy végtelen világűrbe, De semmivel sem változtak kettő, hiszen 1900-as évek elején felkérték a francia tudományos akadémiát, hogy foglaljon már állást, hogy a repülést támogassák, vagy ne támogassák. És akkor leírták, hogy a levegőnél nehezebb tárgy már pedig nem repülhet. Eltelt két hónap, és a Wright-i vélek mégis felemelkedtek. Tehát azért van egyfajta korlátoltság ebben jelentősen, és most miután mindenki sokkal hamarabb bejön, mert a netre fölmegy, és minden ott van, akkor az ember azt mondja, hogy hát akkor valószínűleg, ami tudósaink egy folyamatosan mindenben mellé fognak, miért pont az lenne jó?
Aztán születtek újabb állásfoglalások, hogy repülni olyan lehet, de maximum 200 km/h sebességet, amit az ember kibír, utána meghal nagyobb sebességem. Igen. És az IBM-nek az igazgató is ugye mondta, hogy mikor megcsinálja
a számítógépet. 256 kilobájt, elég a világnak.
Igen, mert talán évente 5 darabot el tudunk adni majd ebből a számítógépből. Tehát vannak ilyen mellifogások.
És a piramisnál ugyanígy, amikor valaki a nagy 154 magas piramisod lerajzol fotelbe, lerajzol egy ilyen kis rámpát, hogy azon húzták föl, egy ilyen kis keskeny rámpát. Annak a keskeny rámpának a megépítése, az megfaladta volna a technikai szintjét magának a piramisnak a megépítésének, tehát szóval azért ilyenek ebben is vannak, vagy például abban vannak ugye a nagy galériában, amire leírják, egy mondat elintézik, hát hogy ez miért volt, az pillanatig nem ismert, és ezzel le tudja, tehát ő meg tovább az útján, abban vannak például gránitlapok, amik simán el vannak csiszolva. Na most a réz, ami akkor volt, az, meg a bronz, az nem tudja a gránitot megmunkálni. És akkor ilyen ostobaságot olvastam meg, hogy mi valami savas eső esett abban az időben, az valószínűleg attól volt, hogy az ő bronz kicsivel keményebb lett, de az még persze mindig kevés erre. És hát de van egészen a világőtől kezdve, és hát így, ha már ezekben se tudnak, akkor mitől hinném én azt, hogy a társadalmi viszonyoknak pont úgy kéne lenni, hogy azt elkezdik itt nekünk mondogatni.
Ez az utolsó gondolatokkal vitatkoznék, mert elég sok, már ezek a régészeti magyaráztak azért nem tudékből kaptak, most már van kísérleti régészet is. Csináljuk meg, próbáljuk meg, és akkor elkezdek tudós emberek kőbaltákat pattintani, és rájönnek, mert nem is olyan könnyű dolog. Így gyakorolni kell egy pár évig, még igazán jól tudnak pattintani, utána meg lehet azt tanulni. De abban igaza van, a szakmám egyik klasszikus, a Durkheim mondta azt, hogy a tudomány az olyan vállalkozás, hogy éppen azt teremti meg a természet feletti kategóriát is. Egyáltalán nem igaz az, amit a felvilágosodás emberei hittek, hogy a régi ember babonás volt, nem tudott semmit és rettegett a világtól, és ezért alkotta meg az isteneket, mert hogy félte valósát. Miért féltek volna? Szóval tanulmányozta a primitív törzseket, és egész jól elboldogulnak, és egész jól érzik magukat, és nem érzik azt, hogy nem tudnak semmit, ők úgy érzik, hogy mindenre tudják a választ. De viszont a modern tudomány minél több és több tudást termel, annál több kérdést is. Olyan, mint egy birodalom, amelyik minél jobban tereszkedik, annál több.
De ez mindig így van. Mi a 60-as években azt gondoltuk, hogy akkor a tudomány csúcsán vagyunk, és így is volt. Most úgy érzik, hogy most vagyunk a tudásunk csúcsán, és a 30-as években sem gondolta senki, hogy baj, vagy milyen okosak lesznek. Ők akkor az akkori világról mindent tudtak. És azért Róma annak idején elég jó kis birodalmat összekalapált, tehát azért igazán primitív módokkal az sem ment volna, bár ugye mondják, hogy a számrendszerük miatt nem fejlődött, aztán később a matematika, hogy azzal nem lehetett végezni különböző. De előtte viszont voltak az arabok, akik megint csak valamilyen szintet elértek, tehát azért...
Utána.
Hogy?
Utána voltak az arabok.
Az arabok már előttük is voltak, csak a számokat ők vették át utána. Az arab számokat.
Kicsit elkanyarodtuk ezt az előtt témától, de többen korobban is.
A legeskedési problémát még nem érjük. Igen, értünk.
Készen pohápoltam? Most ki kell kapcsolni a dolgot.
Nem, nyugodtan lehet. Tulajdonképpen ajándékban kaptam egy üvegbort, és azt a szünetben felbontottuk, és mindenkinek jutott belőle, sőt, még, ahogy hallom, még van is az üvegben egy kicsit, hogy Gábor
épesztőnek.
Na, tehát itt, amit mondtál a kérdésnek?
Hát, hogy a beilleszkedési problémákat még nem érintettük. Ami a téma volt a második kérdés.
Na, beilleszkedési problémák vannak.
Azok vannak. Az biztos.
Mitől vannak?
És hogy mitől vannak, és hogy miért?
És kiknek vannak, és ki az, akit úgy érzünk, hogy nem tud beilleszkedni?
Kinek nincsenek?
Én nem tudom. Nincsenek, ez a legőszintébb válasz. Hogy nem tudom. Ha, bocsánat, hogy megint a vallásosakat pécézem ki, de nagyon jó példa erre például, hogy ugye manapság Magyarországon vannak olyan felmérések, hogy egyes hívők, vagy bocsánat, a hívőknek nagy többsége egészen tradicionális hitekben nem hisz. Tehát például a pokolban a hívőknek csak 30%-a hisz abban, hogy létezik pokol. És egy soha más térdésben, ilyen döbbenetes vizsgálatok is vannak, hogy magukat vallásosnak valló kamaszok körében csak 9% ismerte minden négy evangélistát, vagy evangéliumot, vagy tudta, hogy egyetlen négy evangélium van. Tehát, hogy úgy mondjam, miközben vallásnak vallják magukat, van egy ilyenfajta identitásuk, a hitekben időnként zavarba ejtő módon, hogy úgy mondjam, zárva mondom most, vagy idézőben mondom, hogy eretnekek. De ebből ma nem lesz semmi különösen probléma.
Miközben... Inkább tudatlan ebből a szempontból nem eretnek. Attól még lehet hinni, hogy nem tud.
Úgyfajta hitek jelentkeznek, én úgy látom. Így gyülekezett a Jehovák,
Jehovák voltak már az én gyerekkoromban is azok.
De például a középkorban, amikor az egyház volt, a keresztény egyház volt egész Európában, és nem voltak még különböző egyházok, akkor esetleg egy ilyenfajta hittételben, hogy nem hitt valaki, és ez be is vallotta, az már elég volt ahhoz, hogy az inkvizíció elé kerüljön. Tehát ez már magában egy beilleszkedési zavart okozott, hogy mondjam. Egy ilyenfajta tézis, ami ma már jelentősége valószínűleg eltörpül. Nem hiszem, hogy emiatt akárcsak a gyülekezetből kitagadnának valakit, hogyha nem hisz okvetlen ilyen tradíciás nézőt.
Hát az ilyen teológiából bizony, ha nem ismeri a tanokat és nem fizeti értem, már rúgják is. Egyébként a négy evangélistát már az én nagyapám is úgy mesélt, hogy mindig úgy feledek a négy evangélist, a következő három Péter és Pál. Ez teljesen benne van azóta is. Igen. Egyébként a beilleszkedés meg azért régebben ahhoz, hogy valaki valamire jusson, azért keretek egyéni képessége. Ma ez egyre inkább háttérbe szorul, mert szintén egy ilyen azonos szintű ismeretanyag, csak az egyetemeket meg egyebeket is nézzük, tehát mondjuk még Magyarországon 90-es években is azért egyéni rátermettség alapján is lehetett valamilyen pozíciókhoz jutni, és az esetleg többet ért, mint az, hogy éppen milyen iskolákat vagy. Most pedig egy ilyen közös szintre felhozott elit az, ami aztán gyakorlatilag még a menedzser ismeretek alapján akar vezetni mindent. Amerikában, a hőskorban valaki, mondták, bekerült a cégbe kapusként, és a végén igazgatóra. Tehát egy egész életen keresztül egy adott termékre szakosodott. Ma meg azt gondolják, hogy ilyen konterék meg a többiek, hogy egy újóskolat pont olyan eladni, mint egy alkot. Hát ha így lenne, akkor minden cég baromi jól működne. Csak ezért vannak azok, amik nálunk a legszebb példája. Ez, hogy van egy kocsis úr, aki egyszerűen atomerőmű, villamos energia, BKV, neki teljesen mindegy, minden pont egy Jolly Joker. Na most azért ezek nem így vannak nyilvánvalóan. Tehát még hogyha a könyvből fel is tudnám mondani azokat a pontokat, az olyan, mint a nevelésből a három lépés távolság betartása a diák, tehát mérjük le.
Egyébként az nagyon érdekes, hogyha hallod, néha én is hallottam riportokat híres emberekkel, és akkor megkérdezik, hogy mihez ért, vagy mivel foglalkozik. És az a sík, tehát úgy tűnik, hogy az a jó, hogy valaki, mit tudom én, egyrészt kutyakozmetikus, másrészt, nem tudom, ruhákat tervez, harmadszor pedig egyébként valahol éppen doktoriát írja. Mint hogyha ez valamilyen teljesen jó dolog lenne, hogy tulajdonképpen nem értek semmihez. Tehát nem azt hangsúlyozza, hogy egy dologhoz értsen igazán, vagy egy témakörben legyen igazából szakértem. Úgyhogy ebben belekapok abba, és ez milyen jó, mert én sokszínű vagyok, és ennek ez a neve, így hívjuk, hogy én egy színes egyéniség vagyok.
De ha már mindenki ezt mondja, azt mondanak, vagy nagyon sokan ezek szerint, akkor az emberek elkezd gondolkodni, most tényleg ennyire sokszínűek az emberek, és, vagy éppen ennyire konvencionalisták, hiszen az a konvenció, hogy azt mondjuk, azt úgy állítjuk be magunkat, hogy...
Mekkora
egyéniség
van.
De ők uralják egyébként az egészet, például a rádióban hallottam, az a szokásos két fiú, egy lány viháncol, ugye minden adó, mint a reggel, de hogy na képzeld, én a múltkor a Jordán Tamást fogadtam reggel, és még örültem, és azt hittem, hogy valami kosaras ugye a Jordanről. Hát most belegondoltam, hogy Jordán Tamás, aki azért mégiscsak valaki, oda ment egy ilyen idiótával, aki azt se tudta, hogy kicsoda. Hát akkor milyen kérdéseket tudott neki föltenni? Ja. Maximum az, hogy hány órakor kelt föl. Meg hogy boxert fogod-e, vagy mit a hagyományos katyát. Tehát szóval egyébként ott neki
fölhetni. Nagyon nehéz azért szembe menni a főállammal, én azt gondolom. Tehát több barátommal beszéltem például arról, hogy hozzám hasonlóan nem szeretik a Bajnokok Ligáját, meg az UEFA kupát, meg a nemzetközi kupamérkőzéseket, mert egy angol csapatban a 20-as keretben jó, ha van két angol játékos, és hogy előre lehet tudni, hogy ki lesz a legjobb 8 között, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal, Bayern München, nem mondjam tovább. Tehát, hogy valahogy nincs benne az a változatosság, vagy ez az izgalom, mint volt 20-30 évvel ezelőtt, amikor más volt a kihívás. Mert ezt is elítélik, hogy az angol csapatban miért nem angolok játszanak, az olaszok, miért nem olaszok. Tehát amíg nézik, Addig ez lesz az üzlet, és addig ezt fogják közvetíteni. És miért mondom a barátaimnak, hogy ne nézzetek többé meccset, és akkor megváltozik. De hát ott van a csúcsfoci, milyen jó az.
De nem csak nézik, tehát az az érdekes, ugye számomra ez többszörösen is egy érdekes dolog, mert hogy én 1986 óta nem érdeklődöm a foci iránt,
hogyha valaki tudja, hogy szurkolók vannak
Magyarországon. Esetleg a Mexikó.
Igen. Identitás képző lehet az, hogy Manchester szurkoló vagyok.
Na ez a döbbenet számomra, hogy most hallom, hogy olyanoktól, akinek kamasz fia van például, hogy hát ő milyen szurkoló? Real Madrid. És Real Madrid, hát miért nem lenne Real Madrid? Minden meccsét tudja látni. Minden meccsét láthatja. Így van.
Ennek ez a lényege, hogy láthatja.
Ami számomra vadonatúj információ volt, hogy én a Tatabányai Bányász meccseit néztem, de úgy, hogy kiártam az apámnak a bérletével a tűvőre, és úgy tudtam látni, és egyszerűen hihetetlen gondolat, hogy...
De egyébként, hogy belegondolunk, akkor végülis egy foci, ami ugye középkorban úgy indult, hogy valami labdaszerű ilyen bőrtárgyat a két faluban kellett egymás közt megszerezni, és ki volt a legény, ki nem. Ugye az cseppéken nálunk kecskével ment, hogy egy levágott fejű kecskét hóháton próbáltak megszerezni. Gyakorlatilag ez egy ilyen kis virtus volt, és le kellett győzni a másikat. Vannak erre most is azok is példák, a Olaszországból építenek ilyen emberpiramisokat, meg ilyen marhaságot. Na most gyakorlatilag ma ugye nem mehetünk neki harckocsival, hát legyőzzük őket úgy, hogy a futballpályán. És ha belegondolunk, akkor ez végig működik. Tehát amikor a vízilabdások játszanak a szerbekkel, akkor nem csak a csapatot akarják legyőzni, hanem a nyavajás szerbeket is, mert oda akarnak még csapni.
Igen, ez egy mindig civilizált a megoldás.
De ez valahol világos, számomra valahol ez világos, hogy magyar vagyok, a magyar csapatnak szurkolok. A szerb szurkoljon a szerb csapatnak. Számomra az a szokatlan, vagy meglepő, hogy Magyarországon Manchester United szurkol.
De ez azért van, mert van, aki jó meccset akar látni. Tehát én, aki egyébként a futballt, én futballs a családból számomra magam is játszottam, amíg el nem tiltottak. Én például csak a világbajnokságot nézem, mert a világbajnokságon egyébként visszamenőleg nem tudom hány évtizedre mindig egy szinte kifejezett tragédia. Tehát egy ilyen döntő, az egy kifejezett, meg az elődöntők is már kifejezett tragédiák, amikor 11-esekkel egy, és olyan pillanatok alatt múlnak el dolgok, hogy az egyik fővárosban hatalmas helye, hogy az a másikban meg kis öngyilkos. Tehát pedig hát odáig eljutni, tehát a menetelés, amíg valaki bejut a 16-ba, jól van, mind siker, nagy öröm, és akkor a döntőbe kikap, ahol már csak ketten vannak, és onnantól kezdve a tragédia, és nem is mennek hazamenni. Mint ahogy nálunk is ugye 54-ben, és ráadásul hogy azt mondják, hogy még az 56-ot is hozzájárult talán ez a tragédia, amit ugye azóta azt mondja, hogy a cipő miatt buktuk el, mert a németeknek jobb cipője volt, de eladták néhányan a meccset egyszerűen, akik akkor kint maradtak.
Én ebben nem hiszek. Ez nagyon messze van, nem menjünk bele.
Igen, ez érdekes, hogy a németek számára ugye 54-ben egy óriási dolog az első eset a háború után, hogy visszaperemeltük újra a fejünket, és fennénye meg sajnos a történelmem nem az első eset, hogy valami esemény, nekünk tragédia, a németeknek meg nagy, mert ugye, ha emlékszünk Augsburgra, a gyászmagyarokra, amikor levágták a kalandozó magyarokat, a németek számára meg ugye az volt az esemény, ami Otto királyt eljutott a hatalom csúcsa fel, és néhány évvel később császárrá koronázta magát, tehát sajnos vannak ilyen...
Én ebben mégis valamiféle identitásvesztést látok, hogy aki korábban tatabányai szurkoló volt, vagy voltak ferencvárosi, vagy újpest szurkoló, most Real Madrid és Manchester United szurkolók lesznek. Én azt hiszem, hogy ezzel valami elvész.
A mennek Gétári után.
Nem, észrevétlenül elvész
de
valami.
De valami nyernek is azért, nem?
Valami észrevétlenül elvész, mert a földi meccsen azért ott lehettem hétről hétre, és élőben láthattam, nem tévé, meg műholdon, meg találkoztam más emberekkel, akik egész más társadalmi rétegből származtak esetleg, és mégis annak a csapatnak szurkoltak. Itt meg otthon nézem a tévén, kimeredve, hogy mit játszanak tőlem 1000 kilométerre.
Nem csak tévén nézi, hanem ki is megy az adott meccsekre, és ez pont olyan, hogy amikor én gyerek voltam, akkor én Ózdon laktam, és Miskolc volt a nagyváros. Tehát amikor az embernek nagy bevásárlás kellett, akkor elmentünk Miskolcra, ahol villany rendőrén.
Én nem hiszem, hogy ennyi a mindennapi lenne elmenni Madridba meccsekre.
Nem, nézni. Most viszont nekem is a kedvenc városom az Amsterdam. Tehát ugye azt szeretem, én nem dohányzok, ott a megyedű szívnél ilyen cigarettát. Nekem Amsterdam a kedvenc városom, és valójában ma már repülővel olcsóbban lemegyek, mint hogyha tényleg Nyíregyházán meglátogatnám a vadasparkon.
Na én azt hiszem, hogy ezzel elvész valamiféle lokális identitás, és a helyé belép valami megfoghatatlan, meg kiszámíthatatlan, meg gyökértelen.
Szerintem itt az dominál, hogy a szurkolónak kell a győzelem mámora. Tatabányára mikor fogja megélni? Manchesterrel, meg ha győz, akkor megélni?
Én nem tudom, én nagyon jól tudok szórakozni. Én nagyon jól tudok szórakozni két megyei másodosztályú
csapat meccsét. És a Fradi, mikor Baktagórán tázalt, múltkor megverte egy nulla. Hát azért nem mondjuk már, hogy az nem volt egy esős tett.
Igen, most így kavikívozva, így persze komolytalanná lehet tenni, de én azt gondolom, hogy igenis lehet érvezni két megyei
meccset. Meg kell nézni két meccset, meg kell nézni egy magyar válogatott meccset tévében, meg egy ilyen...
De én meg megnézek inkább élőben egy megyei másodosztályú meccset, mint tévében egy Real Madrid Barcelonát. Tehát a bajó miért van az, hogy már akik nálam egy kicsit fiatalabbak, vagy nem kicsit, azok már inkább a Barcelona Real Madridot nézik, mint a Rákoskeresztúr-Rákosliget meccset.
Amikor én gyerek voltam, mi mindig fociztunk, tehát apám meg úgy csinált ekkora kapukat, és mi egyfolytában fociztunk, nem volt még tévé, tehát mi fociztunk, télen meg otthon, a betegek voltak, akkor voltak ilyen ekkora kis mackóink, és pingponglabdával az volt az egyik a kapus, a másik meg az rúgta. Aztán amikor mi már nagyobbak voltunk, azt vettük észre, hogy a fiatalabb gyerekek már volt tévé, meg volt magnó, és ezek már nem mennek ki focizni, hanem azok már esetleg tévének, vagy magnót néznek, és azóta ez mindig folyamatosan így megy. Tehát,
na és én elvet mondom azt, hogy ez tulajdonképpen rájárosít az a nomiás állapotba. Tehát gyökértenek lesznek az emberek, elvesztenek olyan identitásokat, amelyek mégis a lokalitáshoz kötötték valahogy. Végül is ki volt Fradi szurkoló, az minimum magyar ember volt, ha nem is ferencvárosi vagy budapesti.
És valószínűleg fasiszta.
Igen, mint a Várkosi Elvtárs megmondta, igen. Szóval azt gondolom, hogy valahogy elvész a lokalitás, a lokális közösségek, a közös mítoszok elvesznek.
Ez az unió lényege, hogy nyithatok Bécsbe kávéházat.
El is várják tőle. Ez a mi alkalmazkodásunk most a globalizációra.
Jó, hát én is hallottam ilyen viccet a demokráciával, hogy demokrácia az, amikor az ember azt teheti, amit csak szeretne, mindaddig, amíg ezzel nem állt másoknak. De mi van, ha én nem szeretnék csinálni semmit? Hát akkor meg köteleznek rá, hogy csinálj valamit. Szóval, hogy lehet tréfálkozni vele, de mégis azt gondolom, hogy van valami olyan az anomiás állapotban, ami talán új. Talán nem volt meg a két világháború között, vagy a dualizmus korszakában, hanem amilyen mostani jelenség, hogy elvisznek a lokális kötődések, és helyettük valami egészen más és esetleges lép fel. És ez valami félelmetes, nekem legalábbis.
Gábor, lehet, hogy az idővel ezekből az emberekből ki fog valamit termelni, tehát ezekből a Real Madrid és teljesen minden milyen szurkolókból, ami majd elindítja őket valami más felé. Tehát itt szerintem ez egy logikus dolog, hogy minden változás idővel egy újabbat fog generálni. És nem lehet tudni, hogy merre megy. Ez definitívan fog majd visszahatni egyszer. Hát nagyon elment az idő. Ha van még valakinek kérdése, akkor az most tegye fel. Most persze mindenki megijedt. Csaba, zárszóként.
Nem tudom, mit mondjak zárszóként. Az a baj, hogy semmi olyan konklúziót nem tudok, amire azt mondom, hogy na, megálltottuk, hogy eljutottunk oda, hogy. Mert valószínűleg inkább szerint, legalábbis, hogyha tényleg elgondolkodnak azon, amivel beszéltünk, akkor szerintem inkább csak a kérdőjelek gyarapodtak a korábbi alkathoz képest mindenképpen. Legalábbis szinte szóval én ebben bízom, milyen gonosz és rossz indulatú vagyok, hogy inkább a kérdőjelek szaporodtak, mint az egy mondatban összefoglalható válaszok, hogy már pedig ez és ez van, mert így néz ki a valóság.
Jó, maradjunk a kavargó lábánál, amelyik polót megszínál.
A láb az nagyon jó. Nagyon hasonlott. Köszönöm szépen, ezt lehet, hogy ezt el fogom lopni, és ha nem választott, alkalmazom még, mert nagyon jó hasonlottnak érzem.
Jó, hát köszönöm szépen. Még annyit egy pár mondatban. Januárban Japán lesz a téma. Februárban a romák és nem romák együttérése Magyarországon. Egy kultúrantropológus néprajzkutató, valamint egy roma színművész lesz a vendégünk. Március hónapban az egyik vendég egy indiai származású férfi lesz, aki 20 éves koráig Indiában élt, és 10-valány éve Magyarországon itt már családos apa, és valószínűleg lesz majd még egy másik külföldi személy. április hónapban az élsport és a tömegsport lesz a téma, májusban a sportfinanszírozás itthon és külföldön, valamint a doping és doping ellenőrzés, és júniusra szeretném az emberi agy működése és fejlődésének határai. Ez ugye szeptemberben elmaradt, hát ezt toljuk majd ki júniusig, és hogyha vannak ötleteitek, majd szeptembertől kezdődő időszakra, akkor azt majd mondjátok el, és akkor azt is bevesszük. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és Csaba, neked is nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és velünk volt. És jól beszélgettünk.